kérésére, mert hogy neki sokkal nagyobb szerepe is volna ezen a területen. Azért itt például másik ilyen élményem a Facebookon állandóan látom, hogy van egy FIVOSZ nevű társaság, ez a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, ami állandóan kommentálja, hogy na akkor merre kéne menni. Ez egy időbe esik azzal, hogy az Európai Unió is ugye most azért a kreativitás, vállalkozás, fejlesztés a fiataloknál, az egy fontos tengely, ami eddig nem annyira volt. Tehát ez is egy, hogyha pozitív oldalról nézem, akkor nagyon sok olyan kezdeményezést látok, ahol látszik, hogy azért innoválnak a fiatalok, és élni akarnak a legkülönbözőbb területeken és szakmában.
Érdekeset mondasz, hogy azt próbálom végig gondolni, hogy ebben hol lehet szerepe például egy mindenkori közigazgatásnak, egy állami szereplőnek. Ez egyik oldal, ez jár a fejembe. Másrészt pedig az is jár a fejembe, hogy az elmúlt időszakot Magyarországon jellemezte egy nagyfokú törvénykezési praxis. Új alaptörvény jött létre, ami ugye januárban életbe lép, és egy csomó új sarkalatos törvénynek ugye a tárgya, hogy az egész társadalmi mechanizmusát átszervezik ezekben a döntésekben.
Igen, ezek
és ebben hol az ifjúság?
Ugye én azt látom, hogy ezek az átszervezések, ezek minden itt emelik a küszöböt. Tehát központosítanak és küszöböt emelnek. Mekkorák az egyházak, mekkora a parlamentbe jutás, mekkora szervezet az, akit lehet támogatni a központi erőforrásból. Tehát, hogy milyen a jó magyar vállalkozás az mekkora. Tehát, hogy mindennek a mérete, a küszöbe az magasabb. És ebben a versenyben a fiataloknak nem könnyű helyt állni, amikor a küszöböt növeljük, mert ugye eleve nagyon nehéz a fiatalok hangját fölerősíteni és meghallani. Ugye ezt részben tőletek tanultuk a mi generációnk, hogy az ifjúság segítő mindig a fiatalok oldalánál, ebben a vonatkozásban nincs az ő oldalukon, hogy nagyon nehéz elmondani, hogyha olyan magasra kell beszélni. Tehát ebből a dologból én azt hiszem, hogy ebből az átszervezésből a fiatalok lényegében kimaradtak.
Igen, de máskor meg azt mondod, hogy erősödik egy viszonylag, hogy is mondjam, izgalmas önszerveződő ifjúsági trendi, hogy fogalmazzuk
igen,
ki,
igen,
amelyik végül és végül hallatja a hangját, amelyiknek vannak kezdeményező.
Igen, ez nem jó, hogy nem nagyon szereti az államát. Tehát, hogy van ennek egy hagyománya Magyarországon nagyon régóta, hogy, hogy az a magyar virtus, hogy az államot nem nagyon szeretjük, se adófizetni neki, se látni az ő mechanizmusait, se tehát nem tekinteni magunkénak. Nyilván ez azért van ez a hagyomány, mert nagyon-nagyon sok ideig nem voltak a magyar roknak államuk, mert mindig valaki a nyakukon ült. De hogy most nincs ez a helyzet, és mégis talán az a tanult vagy tapasztalatra alapuló megoldás van, hogy ebből kimaradunk, és ez helytelen. Az volna jó, hogyha minden ilyen döntésben, ahogy a jó példákat mutatjuk be az ifjúsági szektorban, ha minden ilyen döntésben, a fiatalokról szól döntésében a fiatalokat megkérdeznék. Szerintem ez egyáltalán nincsen. Tehát én nem tudok 2011-ben olyan dolgot mondani, hogy a fiatalokról szóló döntésekben a fiatalokat megkérdezték. Az új nemzeti programnak például volt egy vitája, egy új papírnak, de abban egyetlen döntése volt, mert abban szlogenek vannak. Tehát a hiába az a neve, hogy program, azután ugye kell csinálni egy programot, én úgy tudom, hogy ez a programalkotás zajlik is, de ilyen értelemben, hogyha egyes közgazdászok mondhatják azt, hogy a 2011-es, és ebből beleértve jobb oldalhoz, bal oldalhoz sorolt közgazdászokat, hogy a 2011-es év az elvesztegetett év volt gazdasági szempontból, azért summa summarum ezt tudom mondani Magyarországon ifjúsági szempontból. Európában viszont nem, ezt ne felejtsük, hogy mi az első fél évben Európai Uniós elnökséget vittünk, és ebben az Európai Uniós elnökségben az ifjúság is egy fontos.
Igen, csak itt most szaladunk egy kicsit, és azt mondtad új nemzedék programja. Én úgy tudtam például, új nemzedék programja arról szólt sok más mellett, hogy sok helyszínen voltak találkozások, vagy lehetőség arra, hogy a fiatalok erről beszélhessenek, és újra fogalmazhassák azt, amit egyébként gondolnak. Meg ugye azért az évelei időszakban pont a Soros elnökség címén itt Magyarországon sokfajta kapcsolódó rendezvényként a párbeszédről volt kezdeményezés, ugye?
Hát egyrészt nem olyan sokfajta, meg nem olyan sok helyen. Másrészt pedig, hát ugye ezeket, ez most már azt hiszem a hetedik vita volt, amire csak én emlékszem, pedig nem olyan hosszú még a
karrier mögöttem. Melyik az Európai Uniós?
Nem, a magyarországi, amikor valamilyen stratégiát körbevittünk.
De ennek megvan a logikája, hogy működik. Abszolút mi kaptunk egyfajta feladatot az előző fél év elnökségéből, és így lett aztán.
Igen. Elkészült egy nemzeti ifjúsági stratégia, amit minden párt megszavazott. 2011-ben egy új stratégia készült, vagy hát ezzel nem konkuráló, de hát mégiscsak mellette egy stratégia, mert ez nem egy program, ami ott elkészült, tehát nem az a van benne, hogy feladat felelős határidő. Uh-huh. És ez a programunk neve, hogy a vállalkozás fejlesztésben a vidékben ezt csináljuk, hanem hogy vidéken élni milyen. Uh-huh. És hogy ott milyen az ideális képerő. Ez van ebben a programban. Ez nem egy program, a neve az, de tartalmát tekintve pedig nem az. Ez ugye nem ad eligazítást az ifjúsági munkásnak, hogy na akkor hogyan is szolgáljam azokat a célokat, amik vagy milyen célokra gondol az állam, hogy milyen irányba kellene menni. Tehát ebben egyáltalán nem segített. Az első fél év viszont azért volt izgalmas, mert az első fél évben nagyon sok esemény történt Magyarországon kívül inkább. Gentben például volt egy olyan konferencia, ami az elmúlt időszaknak az ifjúsági munkának a történetét összegezte. Erre Magyarország nem reflektált egyetlen percet se.
Mert ez mit jelentett? Ez egy
határkő szerintem most az európai ifjúsági munka fejlődésének történetében, hogy egy konferenciára úgy készülnek fel a nagy ágyúk Európában, hogy mi történt az egyes országokban, amióta ifjúsági munkának hívják azt 68-71-75 óta, mm-hmm. és hogy hol vannak azok a pontok, ahol mindenképpen változtatni kell a nemzeti programokon is, és az európai programon is. Mm-hmm. Ilyen vita nálunk nem volt. Mm-hmm. És nincsenek, hogy is mondjam, azt a sok dolgot, amiről beszéltünk, főként oktatást érintő dolgot, de beszélhetünk a munkapiacról, vagy az egészségügyet érintő dolgokról is, amik ugye alapvetően meghatározzák ez a három szektor, hogy végülis a fiataloknak milyen lehetőségeik képződnek, hogy erről itthon nincsen felmérés, nincsen vita, nincsen...
Miről beszélsz, melyikről nincs felmérés? Mert ugye van, hogy folyamatos felmérések vannak.
Munkaerőpiac, oktatás és egészségügyre szokták mondani a tradicionálisan az Unióban, meg az Európa Tanácsban, hogy ez az a három terület, amely erősen meghatározza, hogy...
Ez tényszerű egyébként, hogy a munkaerőpiac területén például magasan felülreprezentált, például a munkanélkül adatokon belül a fiatalok története, igen. És ugye erről
jelenti. De hát az a kérdés, hogy mit teszünk. Tehát, hogy ez jó, hogy ekkora, de hogy mit mondunk? Az, hogy ez a magasan felülreprezentált is még tolerálható, szerintünk ez rossz, és kell valamit tenni, elágazódás. A piac teremtsen munkahelyeket, önkéntes munkát akarunk adni, hogy legyen szakmai skill, és akkor ebbe vagy teszünk pénzt, vagy nem teszünk, vagy járulékkedvezünk, vagy állami munkahelyen ebbe kevéssé hiszek, de hogy állami munkahelyeket hozunk létre, vagy állami gyakornoki programot. Uh-huh. És még lehet D, E, F, bármilyen megoldás, de az, hogy hát nagyon magas a munkanélküliség, és itt valamit tenni kell, hát ugye ez nem program, hanem ez egy mondás.
Igen, csak itt most azért látunk egy ellentmondást, ezt, hogy például munka kell a fiataloknak az egyik oldal, a másik oldalon pedig ugye, ha nézzük az közoktatást, ami köznevelési törvényé változott, illetve a felsőoktatási törvényt, ott pedig tulajdonképpen az is visszaad a fiatalokra, mert ugye akkor inkább menjünk dolgozni, vagy inkább tanuljunk egy. Mi itt a fő irány? Mi az, amit te most igazából nyomatékosítanál?
Én azt nyomatékosítanám, hogy Európa olyan célkitűzésekkel indult neki ennek az évtizednek, hogy a Föld legversenyképesebb kontinense lesz. Na most hát ugye ez a kacogány kategóriává vált az európai kontinens egészét tekintve. Magyarország mondott ilyet, olyat, amolyat, emilyet, hetet, havat, de hát azért azt lehet látni, hogy most azért a kompetenciák versenye zajlik. A földrészek között is. Az, hogy hát, ha nagyon egyszerűen, akkor az, hogy mennyire vagy okos és képzett. Tehát azt fogja eldönteni, hogy te 28 évesen van-e munkát, hogy mennyire vagy okos és képzett. A szlovák fiatal orvosok azt mondták, hogy behúzzák a kéziféket, és mind elmennek Németországba, meg bárhova, hogyha ezen itten nincsen változtatás. Egyetem radikalizálódtak, mert hogy jók a képességeik, és el fognak menni, hogyha nincs egy új alku.
Múltkor erről beszélgettem, nem is tudom, nem ebben a körben talán, hogy ez teljesen természetes folyamat, amikor az Európai Unióban nagy az átjárás, ilyen szempontból egyes munkaköröknek az ára ilyen szempontból elkezdi keresni a kapcsolatot, és abban az irányba mozognak az emberek, amilyen irányba kedvezőbb.
Igen, jó.
Tehát az orvosok hamarabb jelentkeztek, szerintem egy több szakmát.
Ezzel csak azt mondom, hogy ugye az a, tehát hogy nekem szülőként van két gyermekem, az elemi érdekem, hogy ők minél képzettebbek legyenek, mert akkor fognak tudni részt venni ebben a globális és európai versenyben. A képzettség pedig most manapság nem azt jelenti Európa legtöbb országában, nálunk erővita van, sajnálom, hogy erővita van, hogy mennyit tud lexikálisan, hanem azt, hogy hogyan tud adaptálódni, és hogyan képes használni azt, ami a fejében van. Nekem a legnagyobb kritikám például az oktatás átalakításával, hogy hát erre a legnagyobb kihívásra nem reflektál, azért ez egy probléma.
Hát igen, csak azt mondom, hogy a köznevelés vagy köznevelés, a közoktatás ebben az értelemben valami mást szeretne megerősíteni, azt mondja, hogy olyan értékzavaros világ van, amitől ugye az a baj, az eligazodás egyik legnagyobb problémája, hogy az értékek nem tiszták.
Igen,
és de jó lenne, ha tiszta értékek szerint működnénk, mert ez kell nekünk itten.
Na most én szerintem akkor, hogyha ezt komolyan gondolja egy köznevelési törvény, hogy ezt mindenképpen így lehet megoldani, hogy ezt ő vállalja, és ebben nem egy társadalmi vita van, hanem egy jövőkép és egy helyes útnak az állítása, akkor egész egyszer le kéne kapcsolni a Facebookot, meg a televíziót, meg a barátokat, meg a többit, mert hogy én aztól félek, hogy nevetségessé fog válni az iskola azzal, amit közvetít, hiszen a világ az meg nem. A világ az értékplurális, és hogyha egy értéket igyekszik közvetíteni a teljes iskola rendszer, és ugyanazt Taktaharkányban, Pécsett és a második kerületben, akkor én attól tartok, hogy ez olyan lesz, mint a kötelező orosz, hogy ki fogjuk egy idő után nevetni, és ezért nem szívesen kerülnék ebbe a helyzetbe magyar állampolgárként. Words that steal me, watch them near every day. Leaves for work when the sun comes up, drops a kid to school a long way. When the night is falling, he gets home and hugs his wife. He says how much he missed her, and that he loves her more than life. Yeah. Young movie star. He may not own the finest jewelry, and he may not drive the nicest car. Joe has everything he dreamed of, all the treasures that he needs. No wonder Joe's always smiling, he only aims to please you. Yeah. Let me be your Joe. I just wanna love you, watch our babies grow. Just a woman, and I am just a man. Though I may not feel every need, I hope you understand.
Segítő meg az 473. adásában Kátai Gáborral beszélünk visszanézve az elmúlt évre, mégpedig azokról a dolgokról, ami az ifjúságot jellemezte 2011-ben. Megpróbáltuk összerakni legalábbis az ő nézőpontjából, hisz három célcsoportról beszélt, amiben közvetlen alapélménye is van, abból a nézőpontból, hogy mi minden történt az elmúlt időben, és beszéltünk itt Európai Uniós eseményekről és magyarországi mozgásokról, és arról is, hogy tulajdonképpen ebben a nagy nemzeti átrendeződésben, ami most sarkalatos törvénytől alaptörvényváltozásig szól, hol van az ifjúság. Keressük az igazgatásban, igen, keressük a kezdeményezésben, hogy erről beszéltünk.
Arról beszéltünk, hogy hogyan lehet úgy újraírni Magyarország kereteit, ugye erre vállalkozott az a hatalom, aki most hatalmon van, hogy igazából akire ez szab, tehát ez magára szabja, mert a következő generációval ez nagyon kevéssé van párbeszédben, nem találod meg az ifjúság szót, vagy a fiatalok szót ezekben a törvényekben, és ezekben a sarkalatos törvényekben sem, meg a nem sarkalatos törvényekben, vagy olyan módon találod meg, ahol elszenvedői egy intézkedésnek, vagy valamilyen kötelességet mutat meg, ami nagyon más, mint amilyen irányba Szlovákia, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia halad. Most szándékosan nem nyugat-európai országokat mondok. Amit én ugye furcsálok, mert hogy azért azt tanultam ilyen a történelmből, hogy az minden ilyen, ami kimerevített helyzeteket igyekszik megmutatni, hát az a kimerevített kép az általában el szokott törni, és én nem szeretem a töréseket, vagy a töréssel járó dolgokat, csak jobban szeretem, hogyha hajlik.
Azt mondod, hogy nem változásról szól, hisz végül is minden egyes kezdeményezésnek a vezető mondata az, hogy igenis változni kell a mai világnak, mert ugye változtatni próbálunk, és ebben a változásban a jövő a cél.
András, nincs ebbe elmondás szerintem, mert változik is, változtatni is fog mindenki a mikroéletében és az ország egészét a nagy struktúrákban is, csak más az, hogy mit írunk bele a törvényekbe, és mit gondolunk, a más, hogy mi történik a valóságban. Hogyha ez túl távolra megy ez a két dolog, akkor meglepetések lesznek. Én nagyon szeretem bántani az ifjúság szociológusokat azzal, hogy mindig azt állították, hogy alacsony az ifjúságnak a közéleti aktivitása, meg mindig ütöttük a fejüket ezért, hogy ez, akik ugye láttak már terepen élő fiatalt, hogy hát itt valami gond van, mert akivel mi találkozunk, az borzasztóan érdeklődik azzal kapcsolatban, hogy mi van itten az ő környezetében, és tudja, hogy mit enged, vagy mit nem enged meg a polgármesteri hivatal, vagy éppen őre milyen szabályok vonatkoznak, vagy mit hozott és be is igazolódott, azért 2010-ben nagyon sokan szavaztak két olyan pártra, ami jellemzően fiatalokat szólított meg, és ugye az a két új párt is be tudott jutni a parlamentbe, tehát mondjuk azért így egy bocs nyit elvárnék azoktól, akik hirdették sok-sok éven át ott előtte, hogy hát itt semmi esélye, most beállt a pártrendszer, és a fiatalok nem vesznek részt, és most ugyanezt látom azokban a tömegmozgalmakban, YouTube videókon, nem tudom én, hogy valamit, olyasmit fejeznek ki, amit nincs hol elmondaniuk. És nagyon sok ilyen ifjúsági, közéleti...
Amikor ilyen ifjúságról beszélünk, azért gyakran olvasni, és most éppen legutoljára egy ilyen szakmai tanulmánykötet is arról szól, hogy ez a nemzedék nem igazán érzékelhető a felnőttek számára, arctalannak is nevezi a tanulmánykötet a szereplőket, és persze kérdőjellel fogalmaz, mert ő sem... Kérdőjellel, hogy mennyire igaz ez, de pont arról szól, hogy nem igazán érzékelhetők egymás számára a generációk.
Szabad megfordítani? Tehát, hogy a fiatalok számára mennyire érzékelhetők ezek a szerencsétlen nyomik, akik ottan fönt vannak. Tehát, hogy ezt lehet nézni abból a nézőpontból is, hogy persze fölülről nagyon nehéz érzékelni, és azért használom ezt a szót, hogy fölülről a hatalomban lévő, hogy ezt a könyvet írják, meg lehet onnan nézni, hogy hát alulról nem bírjuk elviselni már a szagotokat se. Szerintem ezért volt siker ennek a két közéleti struktúrában fontos szereplőnek, pártnak, ahogy bejutott a parlamentbe, azt mondta, hogy nem bírunk elviselni benneteket. Nem kérdeztetek meg bennünket, nem tudtunk részt venni a döntéseitekben, hagyjatok bennünket, nem is tárgyalunk veletek. Mm-hmm. És ugye ebbe, és két olyan típusú kommunikáció, ami azért arra épült, hogy nem tárgyalunk veletek, öregek, mert hogy ti se tárgyaltatok velünk. És ezt most én megismétlődni látom még egyszer, figyelve a közösségi szájtoknak, megmondom azoknak a rendezvényeknek a világát, amit ebben az évben láttam, hogy sok-sok-sok olyan 20 és 40 közötti, közelebb a 20-hoz közösség van, akik azt mondják, hogy velük nem foglalkoznak, újra kell írni Magyarország 2.0, 4.0, nem tudom én, bármilyen számmal, mert hogy velünk nem törődtek, és mi igenis viszont hallatni szeretnénk a hangunkat. Tehát egyetértek veled, hogy nem láthatók egymás számára a szereplők, csak hogy ezt több perspektívából lehet nézni, és egyébként valószínűleg az ifjúsági munka, meg az ifjúság politika feladata, hogy ezeket láthatóvá tegye.
A múltkori beszélgetés, ami pont erről szólt, az arról szólt, hogy tulajdonképpen van egy artikulációs felület, fogalmazunk ilyen választékosan, a világháló világa, ahol tulajdonképpen önálló önkifejezési folyamatok indultak, főleg az fiatalok által, amit nem olvasnak a felnőttek, és ebben azért megjelenik mindenféle önkifejezési lehetőség, még az is, hogy szeretem a kakaós csigát is, kezdve a különböző véleményig, és tulajdonképpen szabadon mozog, tehát itt nincs gond, hogy ki lehet fejezni a fiataloknak a maguk gondolatait.
Igen. Na most ugye itt például ez egy nagyon fontos dolog, szerintem ezek a közösségi hálózatok, hogy amikor a telefon megjelent,
virágos,
akkor lettek telefonos gyermek és ifjúság segítő szolgálatok. Uh-huh. Amikor a két igazi közösségi szájt, ugye nekünk magyaroknak először az IVIV, aztán a Facebook megjelent, akkor vajon lettek-e közösségi szájton ifjúsági munkát valamilyen módon végzők? Mert ugye nem látok ilyet, most pont azzal szembesülök, hogy most egy hajdúszoboszlói képzésről érkezve már vissza, ahol azt hallom, hogy két olyan telefonos szolgáltatás is megszűnt, ami eddig volt, és nagyon magas kihasználtságú volt, mert hogy nincs erre forrás, hogy ezek működjenek.
Jó, én azt gondolom, hogy tényszere pedig van, tehát azt mondom, hogy például most nem nevezem meg, de például Budapesten is van egy lelki segélytelefon, aki kifejezetten ebbe az irányba fejlesztette saját magát, és érdemi kapcsolatai vannak a gyerekekkel, de azt mondod, hogy csökken a forrás, az tény.
Hát nem programszerűen, tehát azért ugye itt nem arról van szó, hogy mint ahogy a telefonosoknak van országos egyesülete, ugye, és ott zajlik egy országos munka, és Európában is van egy egyesületük, és ott is zajlik egy know-how csere, így ebben az értelemben nem lett, tehát nem nincs az, hogy a mobilitás, vagy az Országos Egészségfejlesztési Intézet, vagy az NCSI, vagy a Foglalkoztatási Hivatal kifejezetten erre operál, olyan kezdeményezések vannak, mint a regeneráció. Mm. Jó, ott is egy generációváltás, már a szó is ezt fejezi ki, hogy a kormányzatban szükség van egy új generációnak a beemelésére, hogy a közigazgatás felfrissüljön, de ott is igazából nem közigazgatási viták nem folynak ezeken a a felületeken, nem is feltétlenül ezt várom el, de hogy azért a krízis ügyben ittem volna mit mozogni szerintem.
Mit tennél? Tényleg jut elő eszembe. Mert ugye most kezedbe adom a varázslatot, közeledünk karácsony felé, ugye? Igen. Ilyenkor mindenki varázsol.
Mindenkit elküldenék Németországba, akinek ezzel foglalkozhatnék, ja van, ott végighajtanám azon a tanulmányúton, aminek egy részén 2004-ben én is végigmentem, és utána pedig azt mondanám, hogy akkor a Magyar Köztársaság fordítson arra erőforrást, vagy a cégek, vagy a Norvég Alap, vagy bárki más, hogy egy olyan képzési programot indítsunk, amiben ezt megbeszéljük, és legalább képződik 50-60 olyan ember ebbe az országba, aki tudja, hogy mire kell figyelni egy ilyen helyzetben. És ezen tud működni. Egyébként valószínűleg minden ezt csinálnám, hogy fognám a társaságot, és elküldeném egy olyan országba, ahol ez jól működik, mert ebben én azt látom, hogy szintén lemaradtunk. Tehát nagyon kevesebb megyünk most.
Lett egy telefonhívónk. Fölveszik a fülhallgatót, és mindjárt meghallgatjuk akkor a kedves vendéget, és röviden hallgattam is. Igen, halló?
Sziasztok, Laci vagyok, csak így az jutott eszembe, mert ti is érintettétek a témát, hogy gyakorlatilag a magyar politika szereplői igazából nem értik azokat a felületeket, azokat a közösségi megjelenési formákat, ahol jelenleg a fiatalok mozognak. Úgyhogy picit úgy tűnik, hogy valahogy, mintha a középkorból nézne, vagy próbálna előre nézni a mai magyar politikai osztály, és hogy igazából nem tudom, hogy az a nemzedék elveszette, akit a politikusok nem találnak, vagy inkább sokkal inkább ezek a politikusok kezdenek belezuhanni az ürességbe. Szerintem. Tehát gyakorlatilag nincs körülöttük közvetlen pártagokon kívül valódi tömegbázis.
Nézd, azt tudom, hogy tulajdonképpen mostanában már felnőttek is tanulnak internetül, tehát magyarul azt gondolom, hogy egymással mégiscsak szót kéne érteni, mert a döntéshozók döntést hoznak, és néha akkor is hoznak döntést, ha keveset tudnak például rólad, vagy azokról a fiatalokról, akik tulajdonképpen ezeneken a szájtokon próbálják kifejezni a gondolataitakat. Tehát gyakorlatilag valami kapcsolatra feltétlen szükség van, gondolom, egyetértesz ezzel, nem?
Abszolút egyetértek. Igazából Kártai Gábor úrtól kérdezném, vagy elnézést az úrért, tehát Kártai Gábortól kérdezném, hogy mit gondol, hát ő az ő hajával szerintem, már elnézést, csak így láttam róla képet, tehát hogy mit gondol arról, hogy az ilyen pártok, mint a Kalózpárt, ezek miért nem nyertek igazából teret Magyarországon, mert nálunk is volt próbálkozás a Kalózpárt ügyben, de nem sikerült se a svéd, se a német sikerességet elérni, de én inkább csak úgy hallgatnék, ki is szállnék a vonalból. Köszönöm.
Oké, köszönjük, válaszol, és köszönöm a telefonálást.
Nagyon érdekes kérdés, ugye a Kalózpárt az egy ellenkultúra. Én pont kint tudtam lenni Berlinben, amikor az önkormányzati választások voltak, és ugye ott egy nagyon, nagyon stabil értékrendszerű társadalom ról beszélünk, aminek a kihívás, aminek a, hogy is mondjam, egy ilyen kihívója jelent meg, és azok voltak ezen a plakáton, hogy én olyan vagyok, ami ennek látszom. És ez egy nagyon fontos üzenet volt, hogy a tankcsapda énekelte ezt nálunk, ugye, hogy én az vagyok, akinek engem látsz. Tehát, hogy volt egy ilyen életérzés. Egy nagyon stabil és nyílt társadalomban mégis egy ilyen provokáló csoport jelent meg. Én azt hiszem, hogy itthon például nincsen elég open source eszköz ahhoz, hogy nem, kevesen használnak Linuxot, nem tudom én. Tehát ezek a picik olyan magasak a küszöbök, hogy mindenki a nagy dolgokat nagy dolgokat használja. Egyébként én azt hiszem, hogy ez a generációváltás el fog jönni a családi vállalatoknál, most zajlik, eljön a közigazgatásban, és eljön abban az értelemben, hogy a politika az egy rugalmas műfaj, megbukik, aki nem lesz, nem alkalmazkodik. Tehát abban az értelemben a politika is alkalmazkodni fog ehhez, és lesznek ilyen típusú reflexiók, hogy kalózpárt lesz-e, ezt nem tudom, de hogy ilyen típusú reflexiók, azaz az vagyok, akinek én látszom, és ezt nyíltan teszi az asztalra, ilyenből biztos, hogy nagyon sok lesz ebből, én sok jó kezdeményezést látok.
Érdekes volt az előbb még a telefon előtti gondolatodban egy-két olyan fajta mozzanat, amit én szeretnék felerősíteni, mégpedig azt, hogy minden tizenévesnek tulajdonképpen van ám saját véleménye, amit feltehetően elmond legfeljebb a közvetlen közelébe. De emlegettél egy olyan célcsoportot még, ami viszonylag nehezen bemérhető, mert inkább negatív hívek, szírek főszereplő, ugyanakkor az élethelyzete sokkal rosszabb, mint a többi célcsoportnak. Önnálok mit látsz igazából?
Én a dühöt és frusztrációt. Tehát az a biztonság, amit itt a betelefonáló kérdezett, hogy miért nincsen kalózpárt, ugye az a maszlói szükségletpiramisnak a tetején, tehát az önmagvalósításnál található embereknél merül fel, hogy megkérdőjelezem az addig stabil értékeket, de egyébként önmagammal rendben vagyok, és vannak ehhez erőforrásaim. És hát ugye a legkitettebb, vagy a szegénységnek, vagy a változásnak legkitettebb csoport az a gyerekek és a nők, tehát életem a gyerekek, fiatalok és a nők, és itten csattan is rendesen az ostor, ami dühöt és elkeseredést vált. Tehát én ezzel találkozom.
Sőt, azt lehet mondani, ez nem feltétlen Budapestet jelenti.
Igen. Ez leginkább nem Budapestet jelenti, vagy Budapestnek azokat a körzeteit, kerületeit, a bizonyos kerületeket jelenthet, de jellemzően itt arról van szó szerintem, hogy vannak egyes térségek, ahol teljes kilátástalanság és ellátástalanság is van. Tehát olyan értelemben, hogy onnan kivonult az állam, a vállalkozók nem vonultak be, és a civil szektornak a költségvetési lefelezése, a teljes újraírása az NCA-nak lényegében a működésképtelenítétele, amit sokan mondják, hogy megérdemli, mert nem kellett volna ennyit bingizni, de hát a lényege, vagy az én szempontomból a lényege az, hogy mennyi pénz jön ki projektekre, és akkor ebben az értelemben az van, hogy számos olyan települést tudok mondani, ahol a legjobb szándékkal se lehet eredményt elérni. De ebben is azért van előrelépés, tehát hogy nem tudom, ismered a H2O nevű programot, ami egy ilyen oktatási program, a Stanfordon.
Ha ismerném, is megkérném, hogy mondd el, légy szíves.
A Stanfordon kísérletezték ki, azt csinálja, hogy a hátrányos helyzetű iskolából előnyös helyzetűt csinál, garantálta a 3 év alatt a garantált, az ugye nem azt jelenti, hogy 100%-osan, de hogyha betartják a módszert, nagyon sok közösségi jelen van benne. Malom, sak, nem tudom, tehát átalakul az iskola egésze, és nem arra bizonyos büntető, vagy állandóan számon kérő, vagy lehetetlen, ugye nem csináltad meg a leckét, akkor csinálj háromszor annyit, ami hát ugye nem...
Igen, egy visszamaradt porosz szisztémából a legrosszabb oldalát.
Na most ez mindig egy ilyen, ez a H2 az arra épp, hogy a közösség egymással olyan interakcióban van, gyerekekkel, felnőttek gyerekekkel, ami egyszerre a hátrányos helyzetűt előnyös helyzetűvé varázsolja. És ezt a lényegében csak vállalkozások támogatják. Most itt nem kívánok reklámot csinálni, de négy-öt olyan vállalkozás, amelyik örökbe fogad lényegében iskolákat, és akkor ezt a dolgot működtető, ami rendkívül tiszteletre méltó, mert tudja a vállalkozó, hogy az csak kizárólag az oktatáson keresztül működik az, hogy neki egyébként a végén profitja, a élhető országa, és egyébként egy olyan társadalma, ahol vannak viták és vannak álláspontok, olyan legyen. Tehát én egyébként arra azt látom, hogy nagyon egyszerűen, hogy az európai centrum országaiban nyitott nagyon az ifjúság, ugye az ifjúságpolitika, és egyre nyitottá és centrálisabbá válik. A félperiférián és a periférián pedig vagy elnyomott, vagy pedig mellőzött helyzetűek lesznek ezek. Ennek ellenére, hogy most elég sötétre készül.
Igen, pont segítesz is nekem a kérdésemhez.
Sikerült, igen.
A prognózist légy szíves, ugye, hogyha már kicsit beszéltük a múltról, látsz-e valami prognózist, 2012-ben lépünk át néhány nap múlva, és látom a naptáradat is nézett, hogy igen, hány nap múlva. Van-e valami személyes prognózisod, hisz végül is majd lesz rá mód, hogy ezt meg is nézzük, hogy így lesz-e.
Igen. Hát ugye én azt látom, hogy megszűnik a 13. kerületi ifjúsági iroda, ami a fővárosban a legrégebb óta működik. A debreceni ifjúsági házban elindult egy folyamat, mostanra az lett, hogy minden sokkal drágább bérletként újak jönnek a helyükre, stb. Stb. Tehát én szerintem a következő év az nagyon kemény lesz. Uh-huh. Az nagyon kemény lesz. Én személy szerint azt tartom a felelősségemnek, még egy-két kollégával, hogy elindítsunk egy országos ifjúsági hírlevelet, ami azokhoz igyekszik elérni, akik az elmúlt 10 évben valamilyen módon az ifjúsági szakmában érintettek voltak, és ne engedje szétszéledni ezt a társaságot. Én azt látom, hogy a következő évben, ami elérhető erőforrás, pénzügyi erőforrás, most már itt csak a pénzről érdemes beszélni szerintem, az az európai és a norvég alap, ez 10-20 milliós nagyságrend alatt nem lehet megnyerni, azaz kizárólag azt tud versenyben maradni, aki ekkora pénzt képes elkölteni, és képes felszívni.
És képes ehhez mellette saját biztosítékot, magyarul saját részt garantálni.
Saját részt garantálni.